Üdvözöljük hallgatóinkat! A Szószátyár műsorában én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Vagy fordítva.
Hogy fordítva?
Nem úgy fordítva, a sorrendben fordítottunk volna.
Igen.
Jó. A múlt héten az utolsó kérdés... mondtam is, hogy az messzire vezet, és szerintem egy kicsit érdemes rá visszatérni. Ki is volt? Debreceni Zoltán volt, aki kérdezte. Azzal volt problémájuk, hogy van-e még a hűtőben pár adag a nagyi tavai kaporából, kaporjából, kaprából.
A nagymama kapra. Ez nagyon furcsa.
Ugye a kapora az teljesen ki van zárva, mert ugye arról van szó, hogyha kiesik az a magánhangzó a végén,
igen,
és nem kapor, hanem kapr, akkor már csak a lehet ott kapr, ugye? Ez mindig sátra, és
igen,
így tovább. Ugye a sátor az ilyen, ami tud lenni sátorja is, meg sátra is, de sátora az nem nagyon tud lenni, az régies legfőjebb.
Igen,
és az volt a mi meglátásunk, hogy kaporja valószínűleg, és a kapra az furcsa hangzik, de hogy ez miért van, arról nem beszéltünk, mert ez nagyon érdekes kérdés. Vannak ezek a tövek, a magyarban úgy hívják őket, hogy hangkivető tövek, ugye? Olyanok, mint a bokor, bokrunk, bokrotok, bokra, és így tovább, ahol az utolsó magánhangzó, a tőnek az utolsó magánhangzója egy csomó alakban kiesik.
Igen.
Bokrot, bokros, és így tovább. Csak hogy ez egy kivételes osztály, és ezek közül a ritkábbak, és azt hiszem a kapornak ez az érdekessége, hogy ő ritka ezek között, ritkán használatos. A ritkán használatosabbak kezdenek átmenni a nem kivételes csoportba.
Hát igen.
Ez a nyelvekben nagyon általános jelenség, hogy ami ritkább, az kezd, ahogy a nyelvészek mondják, regularizálódni, tehát besorolódni a rendszeresre.
Igen.
Szabályosabb, igen, tövek közé, és azok tudnak fennmaradni szabálytalanul, amik gyakoribbak.
Így van.
Ennek megvan a pszichológiai alapja is egyébként, mert a gyakoribbakat gyakrabban hallottuk, és egyszerűen az emlékeinkben eltároljuk úgy ebben a formájában.
Gyakran.
A ritkábbakat meg menet közben állítjuk elő, ha úgy tetszik.
Ezt akarom mondani, online. Gyakran hamarabb tanuljuk meg gyermekkorban a gyakoriakat, mint hogy a szabályt teljesen átlátnánk, és mire a szabályt megtanuljuk, ők már úgy maradnak.
Igen, és egy csomó gyerekkori tévesztés, az pontosan ebből származik, hogy ugye megtanulják a gyakori kivételes alkokat, és képesek a szabályosakat is annak mintájára alkotni meg, ami ugye nem fog, igen, stimmelni, vagy,
igen,
fordítva.
Igen,
tehát akkor megállapíthatjuk, hogy például a kapornál is megfigyelhető, hogy ennek a szónak noha ritka, ennek is a leggyakoribb alakjaiban fennmarad a kivételessége, tehát kapros rétestről beszélünk, és nem kaporosról.
És kaprot tettem bele.
És kaprot tettem bele, nem pedig kaporot. Tehát az nagyon érdekes, hogy...
De csak
hogy
ez még... a kettő?
Hát igen, de hogy ezen a ritka tövön belül is a leggyakoribbak megtartják. Tehát még ezen az egy tövön belül is megfigyelhető, nem csak általában.
Igaz.
Hogy a gyakoribb alakok megtartják a kivételes, igen, formát, ami hát nagyon szépen illusztrálja azt a nyelvi törvényszerűséget, amiről beszéltünk, de hogyha körülnézünk az ilyen hangkivető szavak között, akkor azt találjuk, ezt nem a többi esetben is, hogy amelyik ritka, az fog ingadozni, vagy teljesen elveszteni ezt a rendhagyó voltát, és amelyik gyakori, az tartja magát. Ugye a bokrot említettem, a bokor az teljesen tartja magát, tehát a bokorja, azt nem nagyon hiszem, hogy hallanánk,
igen,
mert az annyira gyakori szó, hogy ő vidáman megőrzi ezt a bokra,
igen,
különleges alakot.
Igen, az nem tudom, nem tudod elképzelni. Itt van a szeder például. Az is hangkivető, hiszen szeder, szedret, illetve szedres palacsinta.
Igen.
De hogy a zöldségesnek a szederje az frissebb, mint a másik üzletben?
Abszolút, igen, és nem szedre.
Ugye? Tehát ott is hasonló mutatkozik.
De nem lehet, hogy a szeder is, ugye megint nem, nincs előttem a statisztika, de valószínűleg a szeder is jelentősen ritkább, mint mondjuk,
igen, a... Igen, igen, a kaporral azonos szinten, igen, állhat valahol. Igen, vagyis, hogy nem csak, hogy a ritkább szavakat, mint olyanokat, cakumpak, kikezdi a szabályosítási analógia, hanem még a ritkább szavakon belül is egy-két alak, ami nekik mégiscsak a gyakori alakjuk, az megmarad, kapros, szedres, és a többi alakok már elsodródnak.
vagy ingadoznak, nagyon sok esetben van, hogy így is használják őket, igen, meg úgy is. Igen. Ezt a hallgatóink nem szokták szeretni, és gyakran megkérdezik, hogy megint, hogy melyik a helyes.
Sőt, igen, 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 igen.
Ez a hallgatónk is ezt kérdezte, hogy melyik a helyes, és mi ezt soha nem szoktuk általában megválaszolni, csak azt szoktuk mondani, hogy mi melyiket szoktuk mondani.
Igen.
És nagyon sokszor azt mondjuk, hogy mind a kettő használatos, igen, és igen, az, igen, azon nem kell csodálkozni, a nyelv az ilyen szokott lenni. Na, ezekben a hangkivető töveknél, ezeknél a hangkivető töveknél rengeteg ilyen eset van, ahol bizony mind a kettő használatos, és nem lehet azt mondani, hogy az egyik, a sátrat említettem, sátort, igen, sátrat, szerintem mind a kettő előfordul, nem mondhatjuk, hogy az egyik kevésbé lenne helyes, mint a másik.
Jó, én azért maradnék a nagyi kaporja megoldásnál.
Igen, igen. A kapra nekem nagyon, igen, furcsa.
Na most ehhez kapcsolódik egy másik megjegyzése valakinek az ajtó szóval kapcsolatban. És azt talán ide vehetnénk, hiszen nagyon hasonló jelenség játszódik le, hogy mi a többes szám, ugye, birtokos jeles.
Múltas Ágnes.
Ugye? Hogy az ő általa hát használt ajtók, azok az ő micsodái, ugye?
Igen, azt mondja, rendszeresen közlekedem a keleti pályaudvaron, és rendszeresen bántja a fülem a következő hangszórókból hallható szöveg. A kocsik ajtajai automatikusan záródnak. És az a kérdése, hogy neki ő az ajtajai bántja a fülét, azzal van baja, nem ajtóit kellene mondani? A szobának van ajtója, de van ajtaja is, ez rendben van, de többes számban neki az ajtói hangzik jobban, és nem az ajtajai. Érdekes, hogy még az egyes és a többes szám között is érez különbséget.
Nekem ez az egész furcsa, hogy azt mondja, hogy a szobának ajtója van, én soha ezt nem mondanám, csak az, hogy ajtaja.
Igen, nekem is az a
természetes. Hány ajtaja van a szobának?
De nekem a többes számban is az ajtajai a természetes, nem?
Hát vagy ajtai. Ajtó. Na, ezt akarom mondani.
Na, hát
mondani.
Az ajtai az már az régies, nem?
Jó, igen. Hanyadik oldalra ugrottunk, Laci,
bocsánat. A hatodik oldal tetején vagyunk.
Megvan. Tehát, jó, én szeretném leszögezni, hogy amit ő hall a hangosbeszélőből, az ajtajai, az én felfogásom szerint jól van, és magyarul van.
És az ajtói is jól van.
Az ajtói is jól van, az nekem egy kicsit már analógiás.
Igen, igen.
Hát nem, az ajtói, mert ott veszed az ajtó szót, és egyszerűen hozzárakod az ít.
Na jó, ha most egy kicsit jobban megbonyolítsam a dolgot, én úgy érzem, hogy a szobának tényleg ajtaja van, és ez a természetes, most maradjunk az egyes számnál, de hogyha elmegyek a, most már nem úgy hívják, hogy tüzéptelep, hanem nem tudom, építőanyagtelepre,
igen,
akkor megnézem, hogy van-e neki olyan ajtója, ami erre nekem szükségem van.
Jaj, tehát, de érdekes.
Ugye ez az, úgy hívják a nyelvészek, hogy elidegeníthetetlen és elidegeníthető tulajdon. A szoba ajtaja, azt úgy fogjuk fel, hogy az nem elidegeníthető, az ugye az ő tartozéka, bele van építve.
Mint az embernek az orra.
Mondjuk. Mint az orrunk, vagy az háznak az ablaka.
Igen.
És amikor elmegyek az építőanyagtelepre, akkor megkérdezem, hogy van-e olyan ajtója, amire nekem szükség lenne. Ez az elidegeníthető tulajdon, mert el tudom tőle, pénz kell hozzá persze, de el tudom tőle idegeníteni.
És mondja, másféle ablakja nincsen?
Igen, szerintem az is van.
Jó, de érdekes. Aha. Mert ilyenkor egyszerű tárgyakként beszélünk róla, és nem valaminek az elidegeníthetetlen része. No, igaz. De
ez csak mellékes.
Meg itt most ez a vasúti kocsikra tulajdonképpen nem igaz, mert neki az ajtaja olyan, mint a szobának, ugye?
És ezért természetes szerintem az ajtaja és ajtajai, igen, és nem értem, igen, hogy a hallgatónkat miért zavarja ennyire.
Istenem, hát erre nincsenek magyarázatok, Laci.
De nagyon érdekes, hogy vajon miért lehet az, hogy a többes számban van problémája, mert az egyes, ugye a másik szó, amit említ a hintó, igen, ott is azt mondja, hogy egyes számban neki a hintója és a hintaja is teljesen jól hangzik,
igaz,
csak többes számban is zavarja őt a hintajai,
aha,
mert a hintói...
Igen.
Igen.
Na most azt akarom mondani, hogy a többes számban tehát ajtajai, ugye ez a ja, ez egy modernizmus, hogy be van toldva.
Igen.
Mert hagyományosan ajtai
van,
vannak, és úgy eszembe jutott, hogy az idő például, ugye az is hasonló tő, ideje van valaminek, és hogy a sportolóknak feljegyeztük a micsodáit, a sportolóknak az idejeit, vagy az...
Vagy az időit?
Vagy az ideit.
Az ideit az biztos nem, szerintem az régies, de az időit azt el tudom képzelni. Az időit, a részidőit.
Mint ugye? Az ajtóit.
Igen.
És az idejeit, egyre jobb idejei vannak a kislánynak, mondja az edző.
Én el
vagy
tudom
egyre
képzelni.
Jobb idői vannak, igen.
Kérdezzük meg a hallgatóinkat, hát ha van köztük edző, hogy idejei vannak-e, vagy idői vannak.
Említsük meg, hogy a zsidó szó is ide tartozott régen, és a feudalizmusban lehetett azt mondani, hogy a földes úrnak zsidai vannak a városba vagy a faluba, akik tehát az ő részben az ő védelme alatt vannak, de persze akiket ő keményen megadóztat. Tehát az is ide tartozik, és még zsidaja alakot igen. is hallottam. Igen.
Na most hogy kapcsolódik ez a hangkivető töveghez? Csak lazán kapcsolódik annyiban, hogy itt is a gyakoriság szerepére kell felhívni a figyelmet. A többes számú alakok a legtöbb szónál ritkábbak, mint az egyes számúak.
Hát igen.
Néhány kivétel nyilván valamiket gyakrabban használunk többes számban, de az ilyeneknél, mint az ajtó meg a hintó, egyértelműen sokkal, de sokkal hát gyakoribb az
igen.
egyes szám.
Igen.
És ez magyarázhatja a hallgatónknak azt a az érzését, hogy egyes számon elfogadja mind a kettőt.
Igen, igen.
Többes számban viszont furcsa neki az egyik, mert hát sokkal ritkában hallotta.
Igen. Ezt tudjuk csak
ilyen,
mondani.
Ilyen szempontból teljesen analóg a helyzet, a, hát csak a gyakoriság szempontjából analóg a helyzet a hangkivető, tehát a kapor, bokor.
Na igen, 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 igen. Tehát, hogy ólálkodik a szabályosító analógia.
Igen, egyébként ezek a birtokos alakok, ezek nagyon gazdag választékban vannak a magyarban, és még sok más érdekeset van, de szerintem most nem menjünk ebbe bele, mert ott van például a borjú típusú szavak, és abból is van egy pár, ahol viszont van borja.
És a tehének...
Egy kicsit hasonlít az ajtó ajtajára, hogy borjú, borja,
és borjai,
és borjai vannak.
Vagy borjúi vannak?
Nem tudom. Szerintem mind a kettő jó, de lehet, hogy a hallgatónk ezzel is úgy lenne, hogy a borjai az zavarná, a borjúi meg nem igen. zavarja, igen. és egyes számba esetleg mind a kettő, szóval nem igen. tudom. Igen. Jó.
Jó.
Amit nem győzök hangsúlyozni, hogy nagyon sokszor van a nyelvben az, hogy változatosság van egy alakban, van, így is jó használják, meg úgy is használják, és amikor megkérdezik tőlünk, hogy melyik helyes, akkor azért szoktunk bosszankodni, mert olyan egy kicsit, mintha azt gondolnák egyesek, hogy ilyenkor mindig az csak az egyik helyes,
igen,
és a másik
igen,
nem.
Igen,
holott
igen.
sokszor van olyan, hogy több változat létezik. Na, térjünk vissza arra, hogy az előző adásainkhoz mit szóltak hozzá.
Igen.
Van itt egy nagyon hosszú észrevétel Farkas Gábor nevű hallgatónktól, én ezt nem olvasnám fel az egészet, mert tényleg nagyon hosszú. Ahhoz kapcsolódik, amikor arról beszéltünk, hogy a kifejezés, a nyelvi kifejezés mennyire hat ki a gondolkodásunkra. Meglepően kevés reakciót kaptunk egyébként erre. Én azt hittem, hogy ez sokkal jobban fel fogja kelteni az emberek érdeklődését, ugyanis arról volt szó, hogy megjelent egy cikk, amelyben kimutatták statisztikai, nagy statisztikai apparátussal, hogy azokban a nyelvekben, vagy azokban az országokban, ahol a nyelv megkülönbözteti a hímnemet és a nőnemet, ott a nők helyzete sokkal rosszabb, nagyobb a fizetési különbség a férfiak javára, és egyéb tényezőkben is.
Ez igaz?
Statisztikailag állítólag igaz, hát tényleg szabályosan kimutatták, csak az a kérdés, ugye, mint minden ilyen statisztikai összefüggésnél, korrelációnál, hogy ez jelente bármiféle oksági kapcsolatot a kettő között.
Igen.
Mert rengeteg ilyen korrelációt föl lehet hozni, ami kijön statisztikailag, de az egyáltalán nem jelenti azt, hogy van valami jogsági összefüggés.
Tehát, mint amikor én az egyetemen kimutatom, hogy a Mária nevű hallgatók rendszeresen jobban szerepelnek a vizsgán, mint a más nevűek, ugye? És előfordulhat ilyesmi.
Előfordulhat mindent.
Tehát, amelyek. Hogy te mondjuk azt állítod, hogy Nagy-Britanniában, ahol a használatos nyelv, az angol, megkülönbözteti, ott kevésbé jó a nők helyzete, mint mondjuk Magyarországon.
Hát az angol az pont egy határeset, mert ez csak egy-két szóban tesz különbséget, csak a névmásokban.
Kérlek szépen, akkor... Németország.
Igen, na most Európa egész területe eltörpül a világban, nagyon kis területű Európa.
És?
Itt nagy számokról van csak szó, nagy területekről van szó, és ha ránézel a világtérképre, erről beszéltünk a Mariannal a műsorban, ha ránézel a világtérképre, és a nagyon nagy területeket nézed csak, hát ahol tényleg, ami statisztikailag számít, akkor azt fogod találni, hogy ahol egyáltalán olyan nyelvet beszélnek, ahol van hímnem-nőnem megkülönböztetés, az nagyjából Dél-Amerika, India, Oroszország és az arab világ. Ez körülbelül ennyi. Plusz hozzájön még Európa, és ahol szintén indoeurópai nyelvet beszélnek, de az pici ezekhez képest. És ezek nagyjából lefedik azokat a vidékeit a földnek, ahol tényleg elmaradottabb még a társadalmi, vagy macsóbbak az a társadalmi viszonyok. Hát, hogy egész Dél-Amerika ott van, egész India, egész Oroszország.
Mi van Kínával? Hiszen a kínai nyelven nincs hímnem is, nem?
És elég nagy.
És elég nagy, és hát nem tudom, hogy élen jár-e abban.
Igen, tehát ezzel szemben, amiket én felsoroltam, a nagy területek, amik szemben állnak vele, azok Kína, Afrika, ugye, ahol szintén nem jellemző a hím, nem.
Igen.
És Észak-Amerika.
Már a Szub-Szahara, tehát ahol nem, igen, az arabság.
Igen.
Hát
és Észak-Amerika.
A világ legelterjedtebb nyelve a kínai, és legnagyobb tömegű nyelve, és az ezt egyáltalán nem mutatja. Hát, szóval nem,
hát igen,
tudom.
Igen.
Ez olyan,
a statisztikákkal sok mindent
lehet. Igen, tehát mint a Mária nevű hallgatók magasabb.
Ugyanakkor azt is számtalan kísérlet bizonyítja, hogy valamilyen módon kihatja egy kifejezés a gondolkodásunkra, csak talán nem ilyen direkt módon, és nem ilyen jellegű dolgokban. Jaj, egyébként egy barátunk, most mindegy, hogy kicsoda, szóvá tette Elkazovszkinak az esetét, akinek egy jó barátod volt, hogy ő bizony fájlalta, hogy az anyanyelvében, az oroszban ugye vannak nyelvtani nemek, és például ő, amikor magáról beszélt oroszul, akkor kénytelen volt nőnemet használni, meg kiskorában rá is kényszerítették, holott ő nem érezte magát nőnek.
Úgy van, hiszen ugye Jelena, tehát Ilona, igen, volt a neve eredetileg, aztán ezt lecsippentette erre, és mert mint festőművész, ő nem festőművész nőként, hanem mint festőművész férfiként kívánt a közönség elé lépni. Én ővele én oroszul nem beszéltem, mert nem tudok elég jól, de vannak barátaim, akik igen, és azok azt mondták, hogy felnőtt korában ő már a hímnemet használta
de magára. Valakinek mesélte egy közös ismerősünknek, hogy ő, tehát hogy panaszkodott neki Elkazovszki arról, hogy gyerekkor ő neki rosszul esett, hogy neki oroszul azt kellett mondani, hogy japaslá, nőnemben, elvárták tőle, hogy nőnemben mondja, és neki az már akkor esett. Hát ilyen értelme persze az anyanyelv, hát hat valahogy arra, hogy hogy érezzük magunkat, amikor, de ezek elég speciális esetek.
Most azt írja ez a Farkas Gábor nevű kedves hallgatónk, hogy Kálmán László fejtegette, hogy a nyelvi kifejezés a gondolkodásunkra is kihat. Hát, ugye, azért
igen, erre vannak, ennek vannak bizonyítékai, csak az az érdekes, hogy milyen speciális módokon hat ki.
Nem csak a lexikalizáció?
Egyszer egyébként a mi műsorunkban is volt talán telefonon Sándor Klára, aki mesélt néhány kísérletről is, ami ezt bizonyította, csak ezek nagyon sajátos hatások, tehát gyakorlatilag a képzett társításunkra hat ez ki, aki az egyik kísérlet az volt, hogy a híd szóval játszottak, ami németül nőnemű, ugye, jól tudom, Dibrüke, spanyol viszont hímnemű, El Puente, és kiderült, hogy a spanyol anyanyelvűek szívesebben használnak a hidakra ilyen hím, vagy mondjam, férfiasabb jelzőket, mint a német beszélők, akik inkább nőiesebb jelzőket, karcsú, stb. Aha. Szeretik használni a hídra. Tehát, hogy a hídra a német beszélők agyában több nőies asszociáció, vagy a híd fogalmához több nőies asszociáció kapcsolódik, mint egy spanyol beszélőnek az agyában. Ezt én készséggel elismerem, csak ez a gondolkodásnak egy nagyon, hát hogy mondjam, mellékes vagy sajátos rétege, hogy miről mi jut eszükbe.
A szónak egy tág értelmében ez már a poézisbe tartozik, tehát nem úgy, hogy költészet, de a kreatív nyelvhasználat. Én ezt nem venném komolyan, ráadásul hát a német nyelvterületen minden evangélikus templomra az van kírva, hogy ein feste Burg ist unser Gott. erős vár, ami igen, Istenünk, igen. És az erős vár az nőnemű a német nyelvben. Képzpassz. Hát értem most, hát ha van valami, amit nyilván már Luther is férfiasnak és erősnek kívánt beállítani, akkor az a Festeburg, hiába nőnemű. Azt akarom mondani, Laci, hogy ugye a nyelvi kifejezés a gondolkodásunkra is kihat, idézem még egyszer, hogy ez szinte kizárólag a lexikalizációra igaz. Tehát, hogy a világ dolgaira milyen szavakat persze, használunk, milyen igen. lexikális elemeket, mint ahogy te mondtad is, hogy ha van fa és bokor, megtanuljuk ezeket a szavakat, akkor attól kezdve látjuk, hogy valóban van ez a különbség. Míg ha felteszünk egy nyelvet,
a leggyakrabban a színekkel szoktak példálozni, tehát, hogy milyen színekre van külön szó a nyelvünkben, az befolyásolja azt, hogy hogy érzékeljük a színeket
igen,
a valóságban.
De az, hogy van-e a nyelvben hímnem és nőnem, az egyáltalán nem befolyásolja az erről való gondolkodásunkat, én ezt nem látom.
Ugye mi bizonyítaná, nem ez a hülye statisztika, amiről vitatkoztunk a múltkori műsorban, az nem bizonyítaná, az nem bizonyítja szerintem ezt.
Nem.
Az bizonyítaná, hogyha az olyan beszélők, akiknek a nyelvében van hímnem, nőnem megkülönböztetés, azok például jobban meg tudnák különböztetni egymástól férfi és női emberbarátai.
Igen, tehát mondjuk a távolban egy alak közeledik, akkor hamarabb meg
hamarabb
tudják.
Hamarabb észrevenni, de ez szerintem kizárt.
Ez nem így van.
Ezt nem hiszem, hogy... Esetleg meg lehet próbálni kísérletileg igazolni a fejemet rá, hogy ez nem fog beválni. Tehát igen. ilyen fajta különbségre számítanánk, hogyha igen. ez egyáltalán, igen. hogyha ennek igen. lenne jelentősége. Igen. Jó, szóval visszatérve Farkas Gábor észrevételére, ugye, hogy milyen szerepe van annak, hogy milyen dolgokat különböztet, amit mondtál, amit lexikalizációnak neveztél, hogy mire van külön szó, hogy ugye a magyarban van a fenyő szó, és érdekes módon ez a fenyőknek egy nagy családját lefedi, igen. ugye? Arról van szó, hogy rengetegféle fenyő
tehát
van.
Tehát ilyen boldog felszínességgel fenyőnek nevezünk a legkülönbözőbb növényeket.
És ez talán összefügg azzal, hogy a fenyő az Magyarországon nem, legalábbis gondolom hát. Nem nagyon őshonos, vagy nem nagyon régi.
Jó, hát a Kárpátokban igen, de hát az messze van, meg marginális, igen.
Ugye, mert azt is tudjuk a híres Eszkimó legenda miatt, hogy
igen.
hát nyilván az életkörülmények összefüggnek azzal, hogy mi minden lexikalizálódik.
Igen.
És bizony az eszkimók, ha nem is igaz az, hogy nem tudom hány száz szavuk van a hóra, ez nyilván nem igaz, de az biztos úgy van, hogy több különböző szótári egység vagy kifejezés van az ő szótárukban, vagy az ő szókincsükben a különböző fajta, a hónak a különböző állapotaira, mint a miénkben, hiszen az életüknek a fontosabb része.
Az tehát igaz, hogy az eszkimó nyelvben több szó van a hóra, tehát a frissen hullott hóra, más szó van, mint a tegnap már megfagyottra, stb. De Laci, ennél még egy érdekesebb dolog van, amit el szoktak felejteni az ilyen zsurnalisztikus híradások, és az tényleg érdekes, hogy olyan szó nincsen az eszkimóban, hogy hó. Tehát
ja,
nincs általános kategória.
Na de Farkas Gábor példája pont ilyen, hogy a magyarban
mondani.
Van fenyő.
Ezt akarom igen, mondani. Igen. Mert nekünk most mit, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan nem érdekes, ő viszont németországi élményéről számol be, ahol ő azt hitte, hogy a fenyőnek a német megfelelője Tannenbaum, mert a karácsonyi énekből igen. ismerjük, és kinevették, hogy Tannenbaum, hát az csak az Alpokban van, és ez ilyen, meg ez olyan, meg ez amolyan. És minden fenyőnek külön neve volt, de olyan német szó, hogy fenyő, nincsen.
Igen, azt mondja, csak ügyetlen körülírása, botanikai körülírása van, Nadelholz, Kevexe, vagyis tűlevelűek, az meg ráadásul azt hiszem szélesebb, mint amit fenyőnek szoktunk
írni. Valószínűleg, igen.
Igen, hát bocsánat, hogy nem olvastuk fel az egész hosszú történetet, de ez volt a lényege, hogy ő próbálkozott a Tannenbaummal, és kiderült, hogy minden egyes fenyőnek külön más neve van a német fenyőfajtának. Ebben erősen eltér a magyartól. Na, akkor most tartunk egy pár perc szünetet, ahogy szoktunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
És mindjárt jövünk vissza. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Ő Ádasdi Ádám, én
Kálmán László.
Jó, a szerkesztő Sugár Ági a felvételt Burgárral készíti, és egy olyan kérdés, ami nem a műsorunkhoz kapcsolódik, hanem a Facebook csoportban folytatott beszélgetéshez. Arról volt szó a Facebook csoportban, a Szószátjárnak a csoportjában, ami nem azonos a műsor oldalával, hanem úgy hívják, hogy Szószátjár csoport. Szóval az a lényeg, hogy ott valaki meg ezt az észrevételt leírta, amiről szerintem már a műsorban is beszéltünk egyszer, hogy a se és a sem szavak a mai beszélt nyelvben nagyon gyakran egyformán se-nek hangzanak, tehát magyarul a sem szónak az az emjét a végén nem ejtjük nagyon gyakran.
Igen.
Ha így fogalmazhatok, vagy hát lehet, hogy semlegesebben úgy kéne fogalmazni, hogy eltűnik ez a különbség, és csak a se
igen.
Használatos. És érdekes módon a nem és a ne esetében ez nem figyelhető meg, tehát még véletlenül sem mondunk igen. nem helyett azt, hogy ne. Igen. Ez egy nagyon érdekes megfigyelés egyébként. Erről volt ott szó. Én azt javasoltam, hogy már magyarázatképpen azt próbáltam meg felhozni, hogy a ne és a nem azok önálló mondatként, megnyilatkozásként is előfordulnak, és nagyon mást jelentenek.
Aha.
És talán ezért lehet, hogy a különbség az köztük nem egy semmi jelét nem mutatja, hogy elmosódna a különbség. Ezzel szemben a se és a sem önállóan nem mondhatók. Ugye nem mondunk ilyet, hogy se.
Igen,
lehet, hogy igen, sem. Igen. Hanem mindig mással együtt, és ezért a környezetéből mindig kiderül, hogy melyikről van szó. Ugye a sem, a se az a tiltó értelmű, a sem pedig a tagadó értelmű.
Eredetileg. De ez
igen, de ez mindig kiderül abból, hogy milyen környezetben áll. Önmagában nem mondjuk, és ezért a különbség nem olyan jelentős.
Az én kutatási területem a hangtan, igen. és ezért szeretném megjegyezni, hogy a hangsúly is számít, mert a ne és a nem az mindig hangsúlyos, a se és a sem az mindig hangsúlytalan.
Ah, igen, nagyon érdekes.
És a hangsúlytalanság az kopást tud eredményezni minden nyelven.
Igen, az túlzás, hogy a ne és a nem mindig hangsúlyos, de nagyon-nagyon-nagyon gyakran ebben igazad van. Van olyan, hogy be ne gyere, meg be nem jött, igaz, tehát olyan, igaz, akkor hangsúlytalan, igaz, de nyilván ez a ritkább eset.
Igen.
Jó.
Igen.
És akkor ehhez kapcsolódik Wiesner Balázs kérdése, azt mondja, van-e abban valami szabályszerűség, hogy bizonyos mássalhangzók miért inkább hajlamosak lekopni szavak toldalékok végéről, mások meg kevésbé? Ugye itt a mörről van szó, hogy hát, tudnélik, a semnek a végén a mö lekopik, de valószínűleg, hogyha más-más a hangzó lenne ott, nem biztos, hogy lekopna. Tehát egy setből nem biztos, hogy lenne se. Én megkockáztatom, hogy a mö az valóban egy eltűnésre, lekopásra inkább hajlamos hang, mint a mondjuk a tö. Vagy az, legalábbis a magyarban. Az a kérdés, hogy van-e ebben valami szabályszerűség? Én szerintem egyébként van. Mindenképpen van egy általános szabályszerűség arra, amit te is mondtál, hogy a se és a sem az hangsúlytalan. Tehát általában van egy olyan szabályszerűség, hogy ami halkabb, hangsúlytalanabb, kevésbé jól kivehető, az hajlamosabb az eltűnésre. Miért? Hát azért, mert már eleve nem nagyon halljuk, és nem nagyon figyelünk fel a jelenlétére, tehát így nyilván nem tűnik fel az se annyira, hogyha ez most egy furcsa kisebb, magyarázat, de...
Kisebb energiát, hát...
Kisebb energiát fordítunk bele. A képzésére, és másrészt kisebb a megkülönböztető szerepe is általában, mert aminek nagy lenne a megkülönböztető
akkor
szerepe,
az hangsúlyos
akkor van. Azt hangsúlyosabb, vagy olyan pozícióban kerülne, ami...
Jó, ez igaz, de ezzel még nem mondtál egy szót se arról, hogy mely más alhangzókat
érintedó. Na igen, szerintem ebben ugyanez a helyzet, hogy azok a hajlamosabbak a lekopásra, amik megint csak azt mondom, hogy kevésbé felismerhetőek, könnyebben összekeverhetőek mással. Tehát például ezek az úgynevezett nazális hangok, a mö meg a nő, azok a világ különböző nyelveiben így a szó végén hajlamosak eltűnni, ezt nagyon-nagyon sok
figyelhető
az orrhangok. Miért? Mert a szó végén levő orrhangok egymástól nagyon nehezen megkülönböztetők, meg ha nem lenne ott semmi, attól is nagyon gyakran nehéz igen. megkülönböztetni őket. De egymástól is eléggé kevéssé különböznek. Vagy például a zárhangok, mint amilyen a T, vagy a D, azok is olyanok, hogy a szó elején nagyon jól különböznek, azért, mert amikor felpattannak, akkor ugye halljuk, hogy milyen hogy hol képezték, tehát könnyűn fölismerni őket, míg a szó végén nagyon gyakran föl se pattannak, és ezért nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy melyikek is pontosan. Tehát például a K meg a T szó végén azért szokott eltűnni, mert amikor azt mondom, hogy lovak, és nem pattintom fel a K-t, akkor az alig különbözik attól, hogy lovat, hogyha nem pattintom fel a T-t. A magyarban fölpattintjuk, tehát most nem... nem áll küszöbön az eltűnésük, de hogyha elkezdődne egy olyan változás, hogy nem pattintjuk föl, onnantól kezdve őket az a veszély fenyegetni, hogy el is fognak tűnni, mert kicsi a szerepük.
Igen.
Kevéssé különböztethetők meg. Szóval ez szerintem az a szabályszerűség, amiről egyáltalán itt lehet beszélni. A funkcionális terheltségről szoktak beszélni, tehát hogy mekkora az ő jelenlétének a funkciója, mennyire segít a szó felismerésében. És minél kevésbé segít, annál kevésbé van rá ott szükség, hogy úgy mondjam, vagy hát ha nem is így gondolkozunk róla, hogy kevésbé van szükség, de annál kevésebb baj csinál az, hogyha nem ejtjük ki. Tehát valami ilyesmi van mögötte.
Hát igen. Jó, csak azt akarom mondani, hogy egy pár eset, amiről itt most beszélünk, azok izolált szavakra vonatkoznak, már megint a hangtanos jön elő belőlem. Mert ugye a más dolog az, amikor egy hangváltozás történik, mert akkor az minden olyan hangot érint a nyelven, akkor az, mint a traktor végig szalad a nyelven, és azt mondja, hogy hulljon le a szóvégi T, mondjuk, és akkor lehullik mindenhonnan. Ilyenről most nem beszéltünk, bár ilyen előfordul a nyelvek történetében, hanem most...
És ezeknél se véletlen, bocsánat, hogy a szó végén és hogy a T, tehát hogy ez megfelel annak, amit mondtam az előbb.
Igaz, tehát mondjuk a latinból az olaszba való átmenetkor, és akkor hiába ő szeret, ugye latinul amat, olaszul csak ama. És jó, csak hát már lehullott a szóvégité, független attól, hogy ez a szó mit jelent, vagy milyen időben van, vagy mert a múlt időben is amábát, ő szeretett, olaszul amává, és megint lehullott. Rendben van. Amiket most a magyarból fölhoztunk, azok, hogy mondjam, azok szótári tételek, egy-egy szóval történik ez meg. Ilyen például a miért szó, aminek ugye egészen erős csonkulásai vannak, egészen odáig, hogy mé alakban használjuk, a művelt beszédben is én is mondom. Mi nem tetszettek helyet foglalni, hát miért állnak itt, mondanám.
De az nem igaz, hogy ez egy jó, oké, mert csak kötekedek, de igazából az ért toldalékkal, ez mindig megy, nem csak a miért szóban.
Az értből a T tud leesni, de az R már nem. Kenyéré mentem.
Azért bizony hallom én azt, azért.
Pénzé csinálta?
Pénzé, persze.
Az nekem vulgarizmus. Azt jó, nem, én de, nem mondanám.
De jó, oké. De az té az mindenképpen lekopik a végén.
Az lekopik, igen, de az, hogy a miértből csak a mi maradjon, az nagyon, hát,
jó, de egyéni. Azt is tudjuk, ugye a múltkor beszéltünk a gyakoriságnak a szerepéről.
Igen.
Tehát nyilván a gyakoribb szavak egyre egyébként ezek a változásoknak a, hogy mondjam, elharapózása is jellemzőbb, tehát a gyakori szavak jobban ki vannak téve a változásnak.
Hát mint a kavics kopnak, ugye, ha a folyósokat...
Gondoljuk csak a köszönésekre, amik a leggyakoribbak, és a leggyakrabban szoktak, és a legdurvábban szoktak kopni. Ráadásul a köszönéseknek ez a bizonyos funkcionális terheltsége is kicsi, hiszen általában megjósolható, hogyha valakit meglátunk, akkor az mit fog mondani, igen. Köszönni fog, tehát az nem hordoz túl sok információt. Na jó, visszatérve, igen, tehát te azt mondod, hogy amiről én beszélek, mondjuk a nemnek vagy a semnek a végén, az egy elszigetelt eset szemben azokkal az általános tendenciákkal, hogy ami a latinból az olaszba való átmenetnél volt, ebben ezt én teljesen aláírom, persze egyetértek. De az egyes esetekben is igaz az, hogy azért azok szoktak eltűnni, igen. Amik egyébként általánosan is szeretnek eltűnni.
Rendben van. De távolról se igaz, hogy a magyarban a szóvégi M eltűnne.
Na nem.
Ugye?
Nem, de a nyelveket, hogyha megnézzük statisztikailag, a szóvégi M és N eltűnése az olyan banális dolog, hogy így mondjam, millió
ez
nyelv. Nézd meg, a hollandban a szóvégi N az gyakorlatilag teljesen eltűnt.
Igaz, az van. De a magyarban most éppen nincs ilyen szabály. Lehet, hogy pár száz év múlva lesz.
Igen. Vagy például, hogy az előző latin példád is jó volt különben, hogy a szóvégi T, és mondtam, hogy az ott már nehezen megkülönböztethető másoktól, de még feltűnőbb az, ami a latinban a mássalhangzó előtti P meg K-val volt, ugye, amik léteztek még a latinban.
Tehát apta és akta
és októ, és
igen,
ilyesmi.
Igen.
Ugye, és ezek kivétel nélkül minden új... Ja, bocsánat, nem a román, az talán kivétel, de a románon kívül minden új latin nyelven az ott eltűnt.
Igen.
És az pont az a helyzet, ahol nagyon nehéz, hogy főleg, ha nem pattintott fel. Tehát amikor azt mondom, hogy októ, az nagyon nehéz azt meghallani, ugye, hogy itt most Ká volt-e, vagy
ugye P. Latinul. Igen, igen, igen. Olaszul csak Otto.
Hát nem véletlen, igen, ugye? Igen. Tehát az a K, az ott halálra van ítélve, hiszen nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy ott mi hangzik,
Piká vagy Pé. A hetes szám a másik példa, ugye latin septem, olaszul csak szette.
Igen.
De románul tényleg érdekes, ugye, hogy sapte és opt, tehát mind a két helyen a P szépen tartja magát. Hát ilyen értelemben a román konzervatív, és a latinhoz jobban ragaszkodik. Igen.
Bár ugye ott még belejön az, hogy PV változik akár, de jó, oké.
Okay. Ja,
de valami megmaradt ott.
Igen,
az
igen,
a
igen.
Jó, tehát ez volt körülbelül arról, hogy vannak szabályszerűségei annak, hogy milyen máshangzók szeretnek, és milyen helyzetben szeretnek lekopni. Mi úgy hívjuk ezt a nyelvészetben, hogy gyenge helyzet,
igen,
ami a gyengességnek sokféle oka van. Egyrészt a hangsúlytalanság, hogy már ott kisebb az energia, vége fele van a szónak, hogy ismert a szó, meg hogy nehezen funkciója a kicsi, vagy csekély, nehezen megkülönböztetett. Szóval ez sokféle tényező, és ez mind abba az irányba szokott hatni, hogy ott valami eltűnjön, vagy legyengüljön. Igazságtalan ez a világ, mert ugye aki gyenge helyzetben van, az fog tovább gyengülni.
Igen.
Ilyen ez a,
igen,
a nyelvnek a változása.
Igen.
Jó. Gigi nevű hallgatónk azt szeretné megkérdezni, hogy melyik helyes. Hú! Én amikor ide érek, akkor mindig egy kicsit ilyen furcsa érzéseim lesznek, hogy mindig azt kérdezik, hogy melyik helyes, holott mi mindig el szoktuk mondani, hogy ez nem általában nem jó kérdésfeltevés. Na mindegy, melyiket mondják inkább az emberek, Máltán vagy Máltában. Ő azt, az elsőt igen használná, de valójában nem tudja, hogy miért.
Igenis.
Kedves Gigi, szerintem mind a kettő jó.
És miért?
Hát az szokott lenni a szabály, hogy az országokban, idegen országokban, azt Bandbennel szoktuk Iha mondani. Máltában, Svájcban, Franciaországban. De a szigeteket viszont onnan-önnel szoktuk mondani.
Így van.
A legtöbb szigettel, ez mindenképpen így van, a Fülöp-szigeteken.
Cipruson. Grönland.
Grönlandon természetesen.
Igen.
Na most vannak azok a szigetek, amik egyben országok is. Ez itt a probléma.
Igen.
Ugye ott van például Ciprus, ami igen ugyan nem egy ország, mert most talán ketté van osztva, de akkor is ezt nagyjából országnak kezeljük nyelvileg, igen, és ott például a Ciprusban is nekem teljesen elfogadható.
Hát az
mint
igaz.
Ahogy a Máltánál is van ez, hogy a Máltában is elfogadható nekem.
Hiszen az egy ország.
Hiszen az egy ország, meg a Máltán is elfogadható, hiszen az egy sziget. Tehát én ezért mondom, hogy nekem mind a kettő jól hangzik, talán még jelentéskülönbséget sem nagyon érzek, tehát ugye, hogy lehetne ezen filózni, hogy amikor nem, azt mondom, hogy Máltán, akkor inkább földrajzilag gondolom, mert amikor azt mondom, hogy Máltában, akkor inkább...
Szicília.
Na, ez érdekes, ugye nem önálló ország, és mégis azt mondjuk, hogy Szicíliában.
Ugye?
Igen,
hát
igen.
Egy kicsit azért önálló ország, szóval azért az egy más világ, mint a szárazföldi
és Korzikában, ugye? Ami szintén nem önálló ország.
Vagy Korzikán.
Ott mind a kettő.
Korzikán nyaraltunk.
Az igazi érdekes kivételek az olyanok, ha egyáltalán ezt kivételnek lehet nevezni, hogyha a Kubában teljesen szabályosan, hiszen ez egy ország.
Igaz.
És annak ellenére, hogy sziget, nem mondjuk azt, hogy Kubán.
Tényleg.
Most lehetne azt mondani, hogy több sziget, de hát ez magyarázkodás lenne, ne, mert hát egy csomó ország ezek
persze
közül.
Több. Igaz.
És Japánban. Jó, hát, tudom, ott is több sziget van, de akkor is nem mondjuk azt, hogy Japán.
Meg az már olyan hatalmas nagy, hogy az már nem is sziget.
Na de Grönland is hatalmas nagy, hát, és mi is azt mondjuk, hogy Grönlandon.
És az nem ország, ma már nem nincsenek, nem szabadultak fel a gyarmati elnyomás alól?
Nem, ők még a Dán rabigát nyögik, de elég komoly önkormányzatuk, vagy hogy mondják, ezt autonómiát élveznek.
De nem lehet Grönlandban.
De a nyelv használatot ez nem fogja befolyásolni, tehát ahogy láttuk Korzika esetében is, nem ez számít, hogy közigazgatásilag mi van, hanem az, hogy nyelvileg ezt országnak számítjuk-e, vagy
igen.
Nem.
Mi van Izlanddal?
Nekem mind a kettő jó. Izlandon
ugye?
Elsősorban
mert
szerintem.
Sziget.
Mert sziget, de Izlandban szerintem, ha ország...
Izlandban nyaraltunk, nagyon furcsa.
Kicsit furcsa.
Ugye?
Akkor állapítsuk meg azt, hogy ez minden szigetország esetében, vagy minden sziget esetében változó. Érdekes, hogy a nem sziget országok között nem nagyon tudok kivételt. Tehát,
csak Magyarország.
Mindig van benne, csak kivéve Magyarországon, igen. Ugye? Nincsen ilyen sok kivétel, itt a szigetek, szigetországoknál van csak.
Igaz, mert hogy a szigetség vagy az országság igen. győz.
Mi a helyzet Madagaszkárral?
Madagaszkáron.
Ugye?
Él a makimajom.
Ugye? Nekem is nagyon.
Hát igen.
És nem Madagaszkárban pedig az egy ország.
Nem.
Nagyon furcsa.
Igen. Ergo, tehát akkor kijelenthetjük, hogy...
Viszont Ceylonban.
Ceylonon.
Nem, Ceylonon. Nem és
mondom. Ha Sri Lanka, ugye ez az új neve a Ceylon.
Akkor is Sri Lankában szerintem, és nem Sri Lanka. Ja, Sri Lankán.
Ugye?
Jó.
Ugye? Tehát alapítsuk meg, hogy szigetek esetében ugye azért az alapszabály az a nő, tehát az onenőn, Máltán, de hogyha erősen elénk ugrik az illető szigetnek az országsága, akkor esetleg Banben.
Igen, illetve egyénileg is változik, mint láttuk egy csomó példán, hogy némelyiknél a szokás az egyiket inkább diktálja, mint a másikat.
Hát jó,
nem ilyenkor, tudjuk megmagyarázni, miért.
Jó, persze, ilyenkor mondhatnám cinikusan azt, hogy na jó, mert akkor elénk ugrik. Más sikeresebbnek nem ugrik elénk, ugye, érted? Tehát Szicíliában azért mondjuk, mert ott valahogy mégis...
Országnak fogjuk fel,
de ezt miből tudom, és csak abból, hogy ban van.
Hát ezért mondom, hogy ez véletlenszerű. Persze. A Kubában egyértelműen... ugye egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy Kubán.
Nem lehet azt mondani. Nem.
Jó.
Nem.
Furcsa. Jó, Ágoston kérdezi, egy frissen közzétett beszéd elején azt mondja az előadó, hogy a testvér, testemnek a vére, a feleség, a felem és az egészség, mint egészre való törekvés szavak, a magyar lélek mélységeit és a történelem ősiségét mutatják.
Hát szerintem nem mutatják ezt a márság.
Tehát az a kérdés, a fenti szavak kialakulása valóban magyarázható azzal, hogy testemnek vére, az egész szemnek a fele lenne a feleség, illetve az egészre való törekvés az egészség. Na most egyrészt az egy más kérdés, hogy ezeknek a kifejezéseknek mi a története, és más az, hogy ez a történelem ősiségét mutatja-e.
De mi az, hogy mert a történelem ősisége?
Szerintem annak nem sok értelme ugye? Van. Igen. Jó. Az egy más kérdés, hogy ezek a kifejezések miből erednek, és ha abból erednének, amit itt felsorol az Ágoston, akkor sem biztos, hogy mutatnák, mit mond, a magyar lélek mélységeit és ősiségét. Kezdem mindjárt az egészséggel, mert az annyira egyszerű. Tehát igen. Miért mutatná a magyar lélek ősiségét, hogy az egészséges állapotot abból a szóból, ugye annak az arra utaló szót, hogy egészség, azt abból a szóból képeztük, ami az egész, ugye sértetlen szó jelenti. Igen. Ez a magyar lélek mélységeit annyira nem mutatja, hogy egy csomó nyelven ez hát így
persze,
van.
Persze.
Tehát ez egy annyira természetes metafora vagy kép, igen. Hogy aki egészséges, az azt jelenti, hogy sértetlen, újszerű állapotban van, és nincs
igen,
még.
Igen. Tehát egy... Hadd mondjam, mert például az angol nyelven
hát például,
ahol igen. Van olyan, hogy egész, whole, leírva whole, ugye W-vel, és ebből van képezve a health, health szó, már nagyon régen, ebből ered, és jelentése egészség. Tehát ez pontosan ugyan.
Persze.
Igen.
Persze, sok más nyelven is így van, tehát ebben semmi furcsaság, és nincs,
egyébként
és ez nem keménység.
Az épség, az ja,
hát
is
persze,
ugyanilyen,
persze.
És még régen szokás volt mondani, hogy épp és egészséges ember.
Hát persze.
Igen. Vagy
jó. Na most mi van a feleséggel, menjünk visszafele. A feleség azt mondja, hogy az én felem, az egészemnek a fele, és így ketten alkotunk egészt, hát ez így butaság ebben a formában.
Igen.
Mert ez a feleség az a félnek egy régebbi jelentésére megy vissza, lehet, hogy van köze, vagy biztos van köze ahhoz, hogy nem egész.
Az egy-ketted értelemhez.
Igen, de nem, még abban sem vagyok biztos, hogy van köze.
Biztos.
Az biztos, hogy egy régebbi jelentésről van szó, amikor azt jelentette a fél, hogy társ.
Igen.
És ez fennmaradt tulajdonképpen abban kis jelentésváltozással, amikor például peres felekről beszélnek.
Hát hogyne, a hadviselő felek.
Vagy a hadviselő felekről,
hát, ugye? Hogyne,
tehát azok
hogyne.
Társak a hadviselésben, hogyne. Társak a pereskedésben,
igen.
Semmi köze az egy-kettedhez, hanem ahhoz van köze, hogy a félnek igen. Volt egy ilyen jelentése,
igen.
Hogy...
Ügyfél.
Aki...
Ma is mondjuk. Igen. Tehát a feleség az egyébként szép szó, de nem az egy-kettedet jelenti, hanem hogy a társ.
A társ, igen.
Igen.
A testvér szóról pedig én azt találtam, hogy ez egy megint a magyar lélek ősi, történelem ősisége, stb. A testvér egy nagyon késői szó, valamikor a 17. században jelent meg, és nem azt jelentette még, amit most jelent, hanem mindenféle vérrokont jelentett.
Igen.
A szép egyébként valóban, hogy egy test, egy vér valószínűleg valami ilyesmi módon Igen. alakult ki,
Igen.
hogy testünk, vérünk valamilyen értelemben közös, vérrokonok vagyunk, Igen. ugye Igen. ott is Igen. ebben is a vér szót használjuk, és ugyanígy alakulhatott ki a testvér, de hogy nem ősi szóról
hát
van
nem,
szó.
Hát hogy mennyire nem ősi, az mutatja, hogy a Károli Gáspár a Vizsói Bibliában 1590-ben sehol nem használja a testvér szót, és mindig az atyám fia, atyám fiai, atyok fiai, így tudja kifejezni azt, hogy hát, hogy testvérek.
Tényleg.
Igen.
Tényleg. Jó.
Tehát ez naív, hát hogy mondjam, amatőr fantáziálás. Igen. De még mást is
Ami mond. Egyébként nem változtat azon, hogy ez egy, hogy mondjam, az a magyarázat, hogy testhez és vérhez van köze a testvérnek, az persze megállja a helyét.
Ez igaz.
Csak hát nem nagyon ősi.
Nem, de és mutatja a magyar lélek mélységeit.
Értem. Jó.
Jó.
Mert beleláttam ebbe a mélységbe. Helyes. És akkor azt kérdezi még Ágoston, hogy hasonló ez ahhoz, amit máskor hallott, hogy a szeretetben benne van az etet, étel, a gyűlöletben meg az öl, gyilkol.
Meg a gyűl, öl, et. Jó, hát ez a keresztrecsény fejtés szintjén van.
Igen, hát nekem az ötött eszembe, hogy miért pont az öl gyilkol van benne a öl, miért nem az anya öl értelmű öl van benne, ha már.
Ugye? Ahogy ez Freud esetleg fejtegetné.
Jó, szóval ezek nyilvánvalóan butaságok.
Igen.
Hiszen ezek egyszerűen képzők, amiket ismerünk mindenféle más Igen. szavakból, amiknek semmi közük Igen. ehhez. Igen. Tehát ez az igazi, hogy mondjam, azt is mondja Ágoston egyébként, hogy nekem ez nagyon amatőr nyelvészkedésnek tűnik, nekünk is annak tűnik, sőt, akkor még finomak voltunk, hogyha ezt mondjuk, ezek ilyen, hát nem is tudom.
Blödségek,
igen.
Hadd mondjam el, hogy édesapám például szeretett azon lovagolni, hogy ha megfordítunk szavakat, akkor mennyire más, vagy esetleg éppen ironikus jelentést kapunk, és például, hogy a kultúra visszafelé a root look. Ennek ő nagy jelentőséget tulajdonított.
Igen, de a gyík és a kígyó összefüggéséről arról például azt hiszem a...
Jaj, de jó.
Igen, azt hiszem a cucorfogarasi féle híres szótár.
Igen, igen.
Ugye erről már egyszer beszéltünk, erről a gyöknyelvészet nevű, igen. eléggé gyanús nyelvészkedő tevékenység.
Igen, igen.
Szóval ők komolyan úgy gondolták, és nem tudom, hogy egyébként a gyíknak meg a kígyónak mi a története, de ott például van olyan, aki feltételező ezeket így összefüggeni.
Csak megvan fordítva.
Csak megvan
gyík, kígy. És még egy ó is a végén.
Jó, köszönjük szépen a figyelmet. Ennyire volt ma időnk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
És találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra.